A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A nap vendége Kovács Antal, olimpiai bajnok, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. Nem véletlen, hogy nagyon sokat beszéltünk a sportról, nagyon sokat beszéltünk Paksról, és sokat beszéltünk magáról az atomerőműről, és nagyon érdekes volt, amit mondtál a biztonságról itt a műsor első felének végén, de én egy picit visszatérnék rád, mert egyébként viszonylag ritkán nyilatkozol, és ez egy remek alkalom, hogy ott van a neved előtt, hogy DR, hogy doktor. És te mindig azok közé, a sportolók közé tartoztál, ma már azok közé, a vezetők közé tartozol, aki jól tudom, fontosnak tartja azt, hogy meglegyen az alap, meglegyen a végzettség. Ez a munkádban, és most nem a sportra gondolok, hanem az élet másik területén, mennyire hálálta meg, csúnyán fogalmazva, magát?
Hát ez nagyon-nagyon fontos volt. Ha szabad egy kis visszatekintés. Édesanyám egy nagyon okos parasztlány volt, aki a gimnázium második osztályában is még kitűnő volt, de nem tudta tovább folytatni. Leginkább anyagi okok miatt kulákok voltak, és volt egy olyan helyzet, hogy abba kellett hagyni a gimnáziumot. És ő azt mondta, hogy ha olyan gyerekei lesznek, akik esetleg alkalmasak tanulásra, akkor ő ezt bármi áron, de majd kihagyja. És így az egész familiában bátyám volt az első, aki diplomázott, ő műszakegyetemen végzett, aztán az első üzemi hosszabbítást a Paksi Atomerőben az ő nevéhez fűződik, és én voltam az első PhD-s, tehát doktori fokozatot szerző. Nem voltam egy szorgalmas, tehát semmilyen nem volt bennem, hogy én gyerekkoromban látszott, hogy én belőlem majd milyen okos dolog lesz. Inkább terhány voltam, meg lustácska.
Igen?
Igen.
Ma azért más a kisugárzás.
Nem. Nekem a motiváció a kulcskérdés. Azt, ha tudom, hogy mit miért csinálok, tehát én nem állok neki otthon kapálgatni, de ha kitűzök egy célt, hogy most ez meglegyen, akkor azért meg tudom csinálni. Viszont gyerekkoromtól ez volt, hogy édesanyám mindig mondta, hogy tanulj, fiam. Édesapám ebben partner volt, és mindig az volt a mondás, hogy akkor mehettem el edzésre, ha előtte megcsináltam a dolgomat. Ez nálunk voltak állatok, sok disznónk volt, csirke, stb. És akkor ezeket, amikor lerendeztem, akkor utána mehettem edzésre. Volt, hogy a cimborám jöttek segíteni, hogy el tudjak menni. Most emellett annyira belém nyomta édesanyám ezt a tanulást, hogy akkor menjek, hogy ez fontos, hogy amikor megnyertem azon, én műszakegyetemen kezdtem, és közben halasztottam az olimpia miatt, megnyertem az olimpiát, látszott, hogy akkor itt a sportot azt érdemes tovább csinálni, de akkor még nem volt egyéni vizsgarend, nem volt internet, semmi. Tehát ott amellett a sportszint mellett, a műszakegyetemet akkor nem lehetett csinálni. És hiába voltam olimpiabajnok, egy év múlva világbajnok, éppen nem jártam iskolában, nagyon zavart. Pont azért, mert valószínűleg otthonról ez ennyire, nem azért, olyan szorgalmas voltam, hanem mert édesanyám mégtől ez az értékrend belém jött, és akkor, amikor beláttam, hogy a műszaki egyetemet így nem lehet, akkor elvégeztem a közgázt, és akkor a közgázon jól sikerült a szakdolgozatom. Törőcsik Mari volt, ő a marketing, egy nagyatja, nagyanyja, ő mondta, hogy érdemes lenne doktorival foglalkozni, mert egész jó volt a szakdolgozatom, és akkor utána gyakorlatilag így lett a doktori fokozat. Ami viszont rohadtul jól jött, amikor az atomerőmű, befejeztem a pályafutásomat, és akkor az atomerőmű kommunikációs igazgatói posztra kerestek embert, miután pont azzal foglalkoztam, ezt kutattam, az atomerős a társadalom kapcsolat, ez egy ilyen multidisziplinális dolgozat volt, ez így nagyon, nagyon oda jött. Nem olyan céllal indultam neki a doktoriskolának, hogy én majd valamikor védjek is, csak már megvolt a diplomám, még ment a sport, dolgozni két szék között a padon alá lehetett volna esni, és akkor így kezdtem a kutatást, és utána nagyon, megmondom őszintén, azt már nagyon élveztem, és akkor így lett a fokozat. De hogy még a tanulásra visszatérve, így ugye befejeztem abba hagytam a műegyetemet, és akkor így 50 évesen befejeztem a nukleáris szakmérnökit. Azért, mert
3
évvel ezelőtt diplomáztam, Ebben benne volt a...
Hogy fért bele? Mert ugye be, tehát a magyar sportban rengeteg komoly, komoly feladatod van most éppen aktuálisan, ugye a MOB-nak az elnökségi tagja vagy, alelnök vagy szakmai alelnök a szövetségben, a Magyar Testvérség Sportolói Egyetem alapítványának kuratóriumi tagja vagy. Mi a Paksot mondtad, tehát hogy
fér bele? Nem mondom, hogy nincs szigorú időbeosztásom, mert van, de a sport megtanított hatékonyan menedzselni az időmet. Te tudod, amikor versenyeztem, akkor is hát nappali jártam a közgázt, nem volt egyszerű, holt idő nem volt, és akkor ez így nagyjából kialakult, és inkább érték oldalról közelítem meg a dolgokat, de nagyon be van osztva az időszak, és pont a Covid egy picit visszavett a Covid idején, nem lehetett annyit menni. És engem mindig zaklatott ez az, hogy nem fejeztem be műtemen ezt a képzést, és amikor indult ez a nukleáris szakmérnöki, akkor úgy éreztem, hogy vagy most, vagy soha. És ebben benne volt egy kis virtus is, mert a gyerekeim akkor már nővögettek fölfele, egy picit nekik is akartam mutatni, hogy azért a tanulás az milyen, mert mindig a tanulásról beszéltem, hogy mennyire fontos, ugyanúgy, mint ahogy édesanyám annak idején, én is ezt mondogattam, meg egy kicsit magamnak is. Tudod, aki a sportban így benne van, az mindig firtatja a végét. Én is kíváncsi vagyok, hogy mit tudok még a sportban is, tehát azért minden edzésen kihagytam magamból, ami bennem van.
Nyomod és bennem... még keményem?
Igen.
De mit, a judót?
Igen. És vagy ha futok, akkor azt, vagy ha elliptikus tréner, akkor megkeresem minden héten egy 3x-4x megkeresem a végét, csak hogy tudjam, hogy még élek. Na ugyanígy ezzel a tanulással, hogy fog-e még az agyam, és meg tudok-e még. És azok, biztos, aki egyetemista volt, az annak megvan ez az érzés, amikor egy nehéz tantárgyal killódsz az elején, semmit nem értesz, és van az a pillanat, amikor összeáll. És például nekem ez egy ilyen rendes euforikus érzés volt, olyan 2:30 körül, amikor a reaktor fizikában megértettem egy fontos dolgot. Az egy picit tombította a jó érzést, hogy tudtam, hogy most lefekszem, és 2 óra múlva nem kell, de akkor is meg tudtam élni újra azt, amit fiatalon is.
Nekem mennyit segített a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatói munkáiban az, hogy te megértetted ennek a fizikának a végét?
Én értem, tehát az erőmű fő dolgait, ugye mondtam, műszakén kezdtem, sokat tanultam, és tisztában voltam sok mindennel. De olyan mélységig, ahol az életemen kellett, azért nem tudtam. És azért az nálunk azért az atomerőműben ott a mérnök az ember. A többi az nem annyira. És azért most, hogy én...
Ez olyan, mint a sportban, az a világbajnok, olimpiai bajnok.
Igen. Én most ezzel elvégeztem, is, hogy nem váltam mérnökké. De a tudásom elég sok területen elég mélyre ment ahhoz, hogy sokkal jobban értem, hogy mi az, ami történik. És azt gondolom, hogy ezt a kollégák... Szóval érzem a kollégákon, hogy azért most már már szerettek, mert olimpiai bajnok vagyok, meg láttak, hogy szívemen viselem, meg felkészülök, de azért most már azért lehet tudni, hogy értem jobban a dolgokat.
Mennyire nehéz, mennyire teher, mennyire jó, mennyire élvezed, hogy azért a példakép vagy Pakson is, országos szintén is ismerek, de azért a paksi helyzet más. Te ott oda gyökeredzel, tehát ott vagy otthon, és te vagy anti, aki olimpiát nyert, aki évtizedek óta az apámnak is példaképe volt, a testvéremnek is, és most dolgozol egy nagyon felelős beosztásban, egy felelős helyen, tehát hogy ez teher, vagy élvezet?
Nem élem meg tehernek ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy az a nagy szerencsém, hogy mindig önazonos tudok lenni. Nekem nincsenek, tehát, ahogy is mondjam, lett volna lehetőségem még ennél is magasabb pozíciókat betölteni. Volt több felkérésem, lehetőségem. Én addig érzem magam komfortosan, amíg abban a közegben vagyok, ahol a személyes kapcsolatok még működnek. És én olyan abban a helyzetben vagyok most, ahol ez működik. És nem kell egyik arcomat elővenni itt, más arcomat elővenni ott, hanem én így tudok működni, belefér a rendesen a család, ugye 3 gyerek, hozzá a sport, belefér az atomerőm, és ez így összességében működik. Nem szoktam úgy magamra gondolni, mint példakép, időnként kapok ilyen visszajelzést, hogy azért ez bizonyos szinten működik. Virtus az van bennem, tehát amikor ott vagyunk edzésen, és akkor kihúzózkodik többet, vagy valami, akkor azért én, hogy ezt megfingatom a társágot, mert hogyha én mondjuk csinálok valamennyit, akkor a Braun Ákosnak fel van adva, mondjuk nyugodtan mondja, hogy ne ügyetsedek már 50 évesen az anténit csinált, akkor ez a minimum. Tehát ilyen szinten biztos nyilván valamennyire példaképi dolog lehet, de nem szóval nem az határozza meg a mindennapjaimat, hogy arra gondolok, hogy példakép lenni.
Tehát nem az aranyérem, hogy a nyakadba sétálsz a fel utcán, gondolom. Nem. De ha már az 50 évet említetted, most már kétszer is, egyrészt az életkorod kapcsán, másrészt ugye a Paksi Atomerőmű alapkületétele kapcsán egy nagyon szép fél évszázados jubileumhoz érkezett maga az üzem. Ez azt jelenti például, hogy nagyon sokan már ott kezdtek, és onnan mennek nyugdíjba, gondolom.
Nálunk a többség az olyan.
Ugye?
Tehát most a héten lesz a nagy ünnepélyünk, van egy céggyűrű rendezvény, minden évben 20-an kaphatják meg, és a kollégák, a csapat, a kollégák ajánlásai alapján. És ez egy nagyon, ez legnagyobb kitüntetés, és előző nap meg van a nyugdíjas búcsúztató. Nagyon sokan mennek nyugdíjba, úgyhogy ez egy komoly kihívás, hogy hogyan tudjuk majd a fiatalokkal úgy feltölteni, hogy a csapat szellem megmaradjon, de ott látszik mondjuk 35-40-41 néhány év munkaviszony az atomerőműbe. Általában az van, hogyha valaki belép az atomerőműbe, akkor az vagy megszokja, és akkor az beszippantja, és akkor az szóval az átszellemű, mert azért a legtöbb embernek szüksége van arra, hogy valamennyire fontosnak érezze magát. És az atomerőben azért azt, hogy tudni, hogy a hazai energiatermelés fele azonnal jön, azért ez mindenképpen azt a kellő fontosságot az embereknek megadja. Így aztán sokan ott kezdik, és onnan mennek nyugdíjba 40 év után. Most még volt, találkoztam olyan kollégával, aki nyugdíjasként még visszadolgozik, aki ott volt az alapkületételnél 50 évvel ezelőtt. Szóval ez egy nagyon összetartó közösség, és az, amikor ők ezt 50 évvel ezelőtt lerakták, nem gondolták, hogy ez egy ekkora siker sztori lesz, de hogy ez az országnak is egy nagyon jó döntése volt, és annak a közösségnek, aki ezt felépítette, működtette, és folyamatosan fejlesztette, az pedig azt mutatta, hogy azzal a ránk bízott vagyonelemmel nagyon jól gazdálkodtunk.
Hogyha országos szempontot nézünk, egy kicsit kitekintünk, és akkor most a Paksi Atomerőműről beszélünk, azért az elmondható, gondolom, ti ezt méritek, vagy nézitek, hogy az elfogadottsága az magas. Tehát miközben a világ több pontján azért sok vita zajlik az atomenergia felhasználásán, úgy érzem, hogy Magyarországon itt van egy, majd, hogy nem azt lehet mondani, társadalmi konszenzus.
Pont jó szót használta, ezt mondtam volna én is. Nálunk nagyon magas az elfogadottság az atomerőműnek. Nyilván ebben benne van az, hogy a kommunikáció nagyon következetes, soha nem hallgatunk el semmit, mindent kirakunk a honlapra, bárki bármikor jöhet hozzánk látogatóra, nyilván előzetes regisztrációhoz kötött, és most pontosan nem tudom a számot, mert pont abban, hogy készültünk, két egymásnak elmondó számot, látom, ilyen 700 ezer körüli látogató volt már a Paksi atomerőműbe. Azt jelenti, hogyha most kicsit több, mint 9-9,5 millióan vagyunk, akkor a lakosságnak mondjuk minden 13.-4. ember az ott volt a atomerőműben. És az, hogy bejöhet minden, bárki, tehát ha most akarnál, regisztrálsz, be tudsz nézni.
Lehet, hogy kedvet kaptam.
Ajánlom mindenkinek, mert akkora élmény, tehát aki kicsit fél atomerőmű, eljön oda, látszik, hogy ízzed a tenyere, mert ez egy kicsit olyan izgalmas, mint leugrani a bungee jumpinga, de amikor megérti, hogy ezt mi hogyan működtetjük, be tud nézni a reaktor csarnokba, tehát látja azt a piros kupolákat, amiket csak sokszor a képeken lehet látni, és megérti, hogy mit csinálunk, ezek döntő többségében támogatók lesznek. És a támogatottságunk azért magas, mert ezt lehetővé tesszük bárkinek. Európában ilyen szintű látogatási lehetőség nem nagyon jellemző. Egy picit ennek is köszönhető, meg annak a következetes munkának, fejlesztési munkának, amit a kollégáink elvégeztek az elmúlt 50 évben, aminek következtében mondtam, hogy a világ legjobbjai között vagyunk biztonság és termelés tekintetében is, és Nyilván a megújulók nagyon sokat befolyásolnak, de így is majdnem 80% az atomerőmű támogatottsága. Ha az a kérdés, hogy egyetérte azzal, hogy működik atomerőmű Magyarországon. Ha úgy tesszük fel, ami a másik realitás, hogy igen, a jövő a megújulóké, de a biztonságos villamosenergiaellátás érdekében szükség van az atomerőműre, akkor 92% körül mozgunk. Tehát igazából az igazi zsigeri elutasítókon túl ezt mindenki elismeri. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy nagyon nagy szükség van alaperőművekre, és most mi egy kis stúdióban vagyunk, de hogyha teljének el is mondom, hogy mondjuk egy ötször ekkora helyen 2 évre elegendő üzemanyag van a paksi atomerőműben. Most ezt a hallgató úgy képzelje el, hogy mint egy tanteremnyiben, ha esetleg, ne adj Isten, eszkalálódik tovább a helyzet, lezárják a határokat, járvány tör ki, bármi probléma van, a paksi atomerőmű önmagában 2 évre a teljes magyar lakosságot, közüzemeket, kórházakat, iskolákat el tud látni villamos energiával. És most pont az ukrán-orosz helyzet miatt ezt a készletet megemeltük 3 évre. Mm-hmm. És azért ez egy olyan fegyvertény, azt gondolom, az ellátás biztonságban, ha nem süt a nap, ha nem fúj a szél, ha megáll a gáz bárhonnan, mi ezt egy tanteremnyi uránnal meg tudjuk oldani. És ami fontos, hogy a keletkezett hulladék mennyisége is ilyen kevés. Tehát nem kell, nincs nagy széndioxid kibocsátás, korom, egyebek. Nyilván ez a hulladék, ez kezelést igényel. De erre megvannak azok a technológiák, azok a megoldások, hogy ezt normálisan tudjuk kezelni.
Itt a biztonsági kérdésre még egyetlen, lehet, hogy kívülállói, meg nem vagyok szakértő, nem is végeztem el a mérnökit, de én...
De még nem késő.
Nem késő, igen. Igen, de én igazából azt látom csak, és inkább kérdezem, hogy a Duna alacsony vízállás az mennyire befolyásolja a működést, mert jó magam mindig a Duna parton megyek haza, és hát kénytelen az ember azzal szembesülni, hogy 3-4 méterrel lejjebb van, mint általában volt néhány éve is.
A Duna vízhozama éves szinten nem változott, hektikussága viszont megnőtt. A Duna egyébként, a maga a meder az mélyül, ez az egyik kihívás, emiatt nekünk a Duna vízkivételi művet egy picit lejjebb kell állítani. Ami ennél markánsabb változás, az, hogy 3 fokot melegedett a Duna az elmúlt 41-2 évben. 3 fokot. És nekünk van egy szigorú korlát, hogy a Duna az atomének az egyetlen mérhető hatása a környezetre, az, hogy Duna hőmérsékletét egy picit megemeli. Nem mennék bele a hőkör folyamatba, de igazából az kell, hogy amikor már fáradt a gőz, már nem tud tovább dolgozni, akkor ezt a Duna vízzel kicsaphatjuk és visszalakítjuk, és ekkor ezt a Duna víz viszi el azt a hőmérséket, amilyen maradványhő. Ez megemeli a Duna vízhőmérsékletét, de van egy ilyen korlát, hogy az a 100 köbméter víz, amit mi a Dunából kiveszünk, amikor visszaengedjük, 500 méteren belül a Duna teljes keresztmetszetén nem haladja meg a 30 fokot. Ez 4 évtizeden keresztül semmi problémát nem jelentett. De ahogy melegedett a Duna, ez a korlátot többször megközelítettük. Sosem értük el, mert nálunk az előírások betartása az nem opció, hanem ami le van írva, tehát a szabály az szabály. Ilyenkor visszaterheltünk. Tehát az azt jelenti, a visszaterhelés azt jelenti, hogy lecsökkentettük a teljesítményt azért, hogy ne érjük el ezt a korlátot. Viszont látszik, hogy a Duna melegedik tovább is. Emiatt pont azért, hogy a terhelésünket ne kelljen visszafogni, mert előbb-utóbb ez tendencia lett, most egy olyan beruházásba kezdünk, ami lehetővé teszi azt, hogy a vizet, az általunk felmengedett vizet, mielőtt visszaküldjük a Dunába, előtte már visszahűtjük. És akkor így hosszú távon tudjuk garantálni a stabil működést úgy, hogy visszaterhelni se kelljen, és a környezeti előírásokat mindenképpen betartsuk.
Egyébként így a napjainkban, hogyha most konkrétan téged kéne megkérdezni, te mit kérdezné magadtól, vagy mire válaszolná, hogyha arról kéne beszélni, mi az, ami most a legfontosabb a paksi atomerőmű életében? Tehát mi az, ami kitölti a mindennapjaitokat?
Erre két dolgot tudnék mondani. Egyik a mindennapos működés. Tehát van egy olyan üzemviteli személyzet, aki éjjel-nappal az év 365 napján három műszakban dolgozik. Ezt azért muszáj jól csinálni, mert ha mi megállunk, az egy nagy kiesés az országnak, és nem egyszerű pótolni. Tehát ez az egyik nagy feladat. A másik, hogy felkészüljünk a hosszú távú működésre, mert jelen pillanatban az atomerőműnek 37-ig van működési engedélye, de nemzetközi példák és a saját számításaink alapján, amit validál természetesen a magyar hatóság és a nemzetközi szervezetek, ez 2057-ig ki lehet tolni. És egy olyan nagy lehetőség nem csak a városnak, hanem magának az országnak is, hogy további 20 évig kis befektetéssel, széndioxidmentesen, nagyon olcsón és nagyon megbízhatóan tudjon atomenergiát, vagy villamos energiát termelni. Igazából ez a két dolog határozza meg, a napi működés és a hosszú távú felkészülés. Ezen dolgozik folyamatosan a csapat, nagyon innovatív a társaság, és azt mondom, hogy ezt is meg fogjuk tudni ugrani.
Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és köszönöm a nyitottságot, hogy nem csak az atomerőről beszélhettünk, mert ugye, mint a MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója vagy itt, hanem egy kicsit magadról, meg a sportról, mert azért...
Figye, ez... a sportról, ott, és akkor még a család lett volna a következő, de a karavánom
az a következő egy... műsorban. Jó, okay. Egyébként ma edzel?
Igen. Ma reggel kimaradt, mert korán volt, de tegnap este még küzdelmi edzés volt, és hazaérek, akkor szélverem a társaságot meg.
Nagyon helyes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
köszönöm.
Voltál. Kedves hallgatóink, a NAV vendégében dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy hallgattak minket. Én Mezei Dániel vagyok.
Ez volt a NAV vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.